Köszöntök mindenkit a mai Klíma és Környezetvédelmi Bizottság ülésén. A jelenléti ív szerint öten vagyunk itt, tehát a bizottság határozatképtelen. Azonban a első napirendi pont a integrált fejlesztési program társadalmi egyeztetés anyagról egy tájékoztatót fogunk meghallgatni Bödöcs Bernadett tolmácsolásában. Erről nem kell szavazni, viszont a tájékoztatót azt javaslom, hogy hallgassuk meg. Úgyhogy kérem akkor Bernadettet, hogy...
Köszönöm szépen, de polgármester helyettes úr, illetve kabinetfőnök úr, és én pedig majd kivetítem úgy, ahogy a korábbi.
És Kisambrus főpolgármester helyettes úr szeretne még hozzászólni. Tessék?
Köszönjük szépen, csak egy pozíciót, hogy hol tartunk, hogy mihez kell viszonyt teremteni. Ugye azért tájékoztató, hiszen a közgyűlés a szeptemberi ülésén döntött arról, hogy induljon el ennek az integrált fejlesztési programnak a vitája. Miről is van szó, hiszen ez egy speciális dokumentum, hogy a közgyűlés során talán az egyik polgármester megjegyezte, nem találják ennek a jogi alapját. Nem véletlenül, hiszen ez ilyen eddig nem volt, és azt gondoltuk, hogy szükséges egy olyan papírt letennünk az asztalra, nem csak magunk számára, hanem a kormány is egyébként az Európai Unió számára is, amiben megfogalmazzuk, hogy a fővárosi önkormányzat mit gondol, mit szeretne a következő tervezési időszakban. Ezért most ma nem döntést kell hozni ennek kapcsán nyilvánvalóan, hanem beszélgetni, sőt elkezdeni azt a beszélgetést, hogy mik azok a programjavaslatok, amelyekkel megpróbáljunk bekerülni a következő 21-27-es fejlesztési időszakba. Ezért már a délelőtt az Emberi Erőforrások Bizottságán már egy körben erről tárgyaltunk, ott is többfajta javaslat felvetődött, ebben mi nyitottak vagyunk, és főképpen jegyzetelni fogunk ez a vita során, és nyilván ahol kell, akkor megpróbálunk reagálni. A folyamat vége többszöri egyeztetés után társadalmi partnerekkel, nyilván belekapcsolva a kormányzati szakértőket is, hogy eljussunk odáig, hogy márciusban a közgyűlés elé egy véglegesnek szánt integrált fejlesztési programot le tudjunk tenni. Ezért azt szeretném kérni, vagy javasolni a bizottság tagjainak, hogyha bármilyen szintű szakmai javaslatuk van, azt nyugodtan most tegyék meg, vagy akár később írásban is, mi ezeket megpróbáljuk beleépíteni, vagy legalább reagálni rá a vita során, és ugye ez a bizottság abból szempontból szerencsés helyzetben van, hogy tulajdonképpen szinte mindegyik prioritás elem beleérthető az ő feladat körébe, ezért itt nem is szűkíteném le, hogy az Emberi Erőforrások Bizottság, egy kicsit leszűkítettem az ismeretet, és nyilván a kollégák és Balogh Samu kabinetfőnök úr elmondja a kereteket, és akkor érdemes erről beszélgetni, hogy mely prioritások mentén milyen programokat gondolunk. Úgyhogy ez nem a döntés, hanem ez egy nyitott párbeszédnek a kezdetében. Köszönöm szépen.
Köszönöm, elnök úr. Röviden akkor igyekszem összefoglalni a IFP-nek a tartalmi részét, illetve pontosabban azt a célrendszert, amire alapszik. Ugye nagyon fontos, hogy most egyszerre van a szokásos uniós 7 éves költségvetés ciklusnak a tervezése. Ez önmagában is a sok szempontból bizonytalan, hiszen a járvány, illetve az okozta a gazdasági válság azért most átírja sok szempontból a szabályokat, és éppen ezért van egy rendkívüli helyzet, amikor a költségvetési forrásokkal akár összemérhető nagyságrendben állnak majd rendelkezésre másfajta források a nevezett Recovery Fundból, amelyeknek az elosztása még jelenleg nem is tisztázott vagy ismert teljesen. Ezért is gondoltuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a főváros rendelkezzen egy ilyen gyűjtése projekt halmazzal, amivel akár az elosztási módszertan is igazítható, módosítható, nem csak a projektek konkrétan. Ugye két részre oszlik, amire az általunk készített terv lő. A következő dián látszik, hogy ez az IFP egy nagyon rendszerben helyezkedik el, ugye az ITS, ami az Integrált Településfejlesztési Stratégia, egy nagyobb, egy tágabb fókusszal készül el, és egyébként is itt látszik a különböző halmazok, amelyek részben átfedik, részben kiegészítik egymást, hogy hogyan épül ez fel. Az IFP ez kifejezetten a fővárosi önkormányzat, illetve a fővárosnak a cégeinek a projektjeit tartalmazza, és alapvetően azokra a költségvetési forrásokra célozzuk, amelyek ugye most a 7 éves tervezés során eldőlnek. Itt látható ezen az ábrán, hogy mennyire sokrétű ez, hogy milyen különböző források lehetőek fel, részben az operatív programokból, részben más forrásokból. Az IFP, ez a piros kerettel látszik, hogy alapvetően az operatív programok irányából kíván becsatornázni forrást. De feltünteti benne más lehetőséget is, tehát hogy a recovery fund, illetve a visszatérítendő támogatások is megjelennek az anyagban. Itt látható ezen a dián, hogy összemérhető a nagyságrendje a költségvetési csomaghoz képest az ellenálló képességi eszköznek is, ez a 15 milliárd eurós csomagja, szóval egy nagyon komoly büdzséről van szó, ezért is nagyon fontos, hogy a főváros erre készen álljon, és nehogy lemaradjunk bármilyen forrás lehívásáról, amiatt, hogy nincsenek előkészített projektjeink, amiket be tudnánk nyújtani. Alapvetően ugye az ITS-hez képest egy jóval fókuszáltabb anyag az IFP, nem tér ki minden területre, hanem azokra a prioritásokra épít, amelyek a legfontosabbak most az uniós döntéshozatalban is. Ezekből indultunk ki, amelyek most láthatóak a prezentáción, illetve a következő szlájdon látszik, hogy hogyan épül ez fel a korábbi stratégiai dokumentumokra, az ITS-re, illetve azokra a szakpolitikai célkütőzésekre, amelyek az új városvezetésnek a céljait jellemzik. Ezen a szlájdon pedig az látszik, hogy mi az az öt prioritás, amelyekre építettük az IFP-t. Az első a hatékony és fenntartható erőforrás gazdálkodás, a másik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a harmadik az alacsony kibocsátású városi mobilitás, a negyedik az esélyteremtő szolgáltatások, és az ötödik a versenyképes okos gazdaság. Ugye ezek közül az első három az, ami meghatározóan zöld fókuszú, de ahogy a általános helyettes úr is fogalmazott, mindegyik prioritásnál találunk olyan elemet, amely ennek a bizottságnak az asztalára kerülhet, és érdeklődésre számon tarthat. További részletekben nem mennék bele, mert ezt nyilván hosszan lehetne sorolni. A projektek ugye benne vannak a dokumentumban, készült egy rövidebb összefoglalás is. Talán még annyit érdemes elmondani, hogy két halmazba soroltuk a projekteket. Ezek nagyjából 600 milliárdot képviselnek. Az első a stratégiai projektek, a második a további fejlesztési projektek. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy ezeket nem szeretnénk, vagy kevésbé szeretnénk megvalósítani, de kellett-e priorizálást végezni, ezért kerültek kiemelésre a stratégiai projektek. És a következő szlájdon pedig az látszik, hogy ezek az összegek milyen arányban oszlanak meg a különböző prioritási területek között. Úgyhogy nagyon röviden ennyi szerettem volna elmondani, hogyha bármilyen kérdés van, akkor állunk rendelkezésre. Itt van Bedős Bernadett kollégám, aki a nagyobb részletekről is tud válaszokkal szolgálni. Köszönöm szépen.
Az elmúlt bizottsági ülésen én kértem, hogy ez a napi rendi pont szerepeljen, és nagyon szépen köszönöm a hivatalnak, hogy, és elnök úrnak, hogy ez bekerült ide. Örülök neki, mert azt gondolom, hogy egy jó szakmai anyagot állítottak elő. Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy ahogy főpolgármester helyettes úr is mondta, ez egy ilyen sajátos, egyedi fejlesztéspolitikai és tervezési dokumentum, aminek szóval én még nem láttam hasonlót. Én ezt egyébként magát egy étlapnak tekintem, ahonnan lehet válogatni, lehet kiemelni, lehet hozzátenni. Érdekes dokumentum, és jó, hogy megszületett, én azt gondolom. Részletesen belemenve az egyes prioritásokba, azt gondolom, hogy a hatékony és fenntartható erőforrás gazdálkodással kapcsolatban kiemelném az 1/2-es intézkedés csomagot, a távhőt. Azt gondolom, hogy ennek a prioritásnak az erős oldala. Külön ki lehet emelni azt, hogy bemutatják azokat a megtakarításokat, széndioxid kibocsátású, üvegházhatású gázokkal kapcsolatos megtakarításokat, amit a beruházásokkal el akarnak érni. Ez a dicséret viszont az 1/1-es prioritásnak a kritikája is, mert ugyanez nem található meg ott. az energiatakarékos épületek és szolgáltatások résznél nem látom azt, hogy ez a 46,7 milliárd forint, ez hogyan költödik el, mi lesz a megtakarítás ebben. A szakmai javaslatot is tennék. Én látom, tehát olvasom az éghajlatváltozás is, illetve a ezzel kapcsolatos klíma alkalmazkodási stratégiáját a fővárosnak, és abban látható ugye ez a mitigációs potenciál, amiből levezetik ezeket a különböző fejlesztéseket. Ugyanakkor ez egy ilyen sajátos módszertan, aminek nem tudom, hogy igazából hogy mondjam, mennyire pontos. Én azt javasolnám, és szerintem volna értelme, hogy ezzel kapcsolatosan szükség lenne egy a fővárosi komplett, tehát nem csak a cégek és az önkormányzat, hanem egy komplett fővárosi ingatlan állománynak a feltérképezésére energetikai szempontból. Tehát, hogy milyen, mivel állunk szemben? Ugye ezzel kapcsolatos költségigényt azt a stratégiában, a fővárosi stratégiában 800 milliárd forintra mondják. Na most ezzel kapcsolatosan az a 46,7 milliárd forint, az nem túl sok. Tehát én azt gondolom, hogy valamit mondanunk kéne erre. Amikor ezt elolvastam és láttam az itt szereplő összegeket, akkor azért úgy fölmerült bennem, hogy mi hangzott el a kampányban, és hogy mi lesz itt 2030-ig. Nagyon ambiciózus célok voltak megfogalmazva, ahhoz képest ez az összeg, ez azt gondolom, hogy kevés. A következő az az 1/4-es, a biztonságos fenntartató vízi közműszolgáltatás. Az, hát nagyon örültem annak, hogy megjelent benne a hálózatrekonstrukció, jó vízhálózatrekonstrukció. Ugyanakkor itt fölhívnám a figyelmet, szerepel azt hiszem egy szóval valahol, az ólomvezetékeknek a problémájára. Tehát nem csak a hálózattal van probléma Budapesten, hanem egészségügyi és egyéb okok kiváltója. Ez az ólomvezeték a házakon belül, társasházakon belül, főleg a régi építésű, század elejé építésű ingatlanokban az ólomvezetékek. Azt gondolom, hogy ráadásul látva ezt a térképet, talán a héten, múlt héten jelent meg ez a fölmérés. Ugye 50 ezer ingatlant és 620 ezer főt érint ez a probléma. Azt gondolom, hogy a főváros ezt nem kerülheti meg, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzon. A második prioritással kapcsolatban annyit mondanék, hogy örülök, hogy fölkerül és hangsúlyosan ide került a csapadékvízgazdálkodásnak a kérdésköre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes, innovatív és hasznos terület a városfejlesztésnek, amiben még, ha egy kicsit odafigyelünk, akkor akár példák is lehetünk. Magában az intézkedésekben viszont, amellett, hogy a szöveges részben ez nagyon szépen le van írva, kevesebb csapadékvízgazdálkodási intézkedést találtam. Én azt javasolnám, hogy próbáljanak meg egy átfogó komplex fejlesztési programot összerakni csapadékvízgazdálkodással kapcsolatosan. Ajánlom például a bécsi példát a figyelmükbe, ahol ez a kérdés már nem kérdés. Nagyon szépen megoldották, de nem, hogy nagyon kis egyedi projektekkel próbáltak a problémának utána járni, hanem egy komplex hálózati modellezéssel, víz alatti tározással és egyéb módokon próbálták meg ezt a kérdést kezelni. Remélem, hogy egyszer Budapest is lehet ilyen. A harmadik prioritással kapcsolatban itt már csak megjegyzéseim vannak. A szöveges részben szerepel 300 darab elektromos busz beszerzése. Itt a kérdésem az lenne, hogy itt ez nem került stratégiai projekt minősítésre. Kérdezem, hogy miért, hiszen ha jól láttam, akkor ez a buszállomány hogy a tömegközlekedés adja a fővárosi közlekedési kibocsátásoknak a 18%-át, ha jól emlékszem, a szén-dioxid kibocsátásnak, vagy 18%. Négy? Jó, akkor ezt majd még megnézem. A lényeg, hogy ez miért nem stratégiai projekt, tehát értem a villamosfejlesztést, értem a hálózatfejlesztéseket, értem a tulajfejlesztést, értek mindent, de érdekes, hogy az elektromos buszbeszerzés az nem került stratégiai projektnek. És egy utolsó megjegyzés, a P+R parkolók létesítésével kapcsolatban szintén nem kiemelt projekt. Egy 21 milliárd forintot találtam itt 2500 parkolóhely létesítésére. Azt gondolom, hogy apró lépés, de fontos lépés lenne, amikor arról beszélünk, hogy hányan jönnek be a pesti budai, tehát a pesti belvárosba fölöslegesen, ahelyett, hogy használnák a tömegközlekedést. Tehát ez szerintem egy fontos fejlesztési irány lenne. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a kérdéseket, hogyha megengedi, akkor folytatom sorrendbe. Megyek visszafele, egyrészt a P+R-rel kapcsolatban egyetértünk, hogy nagyon fontos kiegészítő szerepe van abban, hogy mérsékeljük a fővárosba érkező autóknak a számát, de ebben elsősorban a feladat az nem a városnak a határain belül van, hanem a város határain kívül, hogy az elővárosi vasútvonalak, hírvonalak mentén épüljenek meg. Ebben üdvözöljük a kormánynak a erőfeszítéseit, hogy legalább a tervezése megindul ezeknek a P+R parkolóknak, jó lenne, hogyha minél több tudna épülni is. Ezeket ugye jellemzően elszórtan, egészen a vonalak kezdetétől kezdődően növekvő számban érdemes elhelyezni. Aki már elautózik a város határáig, azt nagyon nehéz megfogni, hogy akkor ott váltson módot, tehát hogy ebben alapvetően az agglomerációban látjuk a feladatot. A 300 darab elektromos busz esetében azt gondolom, hogy az nyilvánvalóan nagyon fontos a célkitűzés, hogy a kibocsátást csökkentsük. Ugye azt látjuk, hogy a villamos és a trolibusz az egy olyan technológia, amit ismerünk Budapesten, jól kipróbált, működik. Mondhatnánk, a trolibusz az a budapesti elektromos busz, mert bár vezetékről működik alapvetően, de rövidebb távon lehet anélkül is közlekedtetni. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy ismerkedjünk az alternatív meghajtásokkal. Azért azt látjuk az elektromos buszok piacán, hogy még nem egy 100%-ig kiforrott technológia. Amik Budapesten vannak, azok nem kitűnő tapasztalatokkal bírnak, tehát ebben valamilyen fokú óvatosságot kell szerintem tanúsítani, de alapvetően igen, mindenképpen ezekkel kísérletezni kívánunk, és bízunk benne, hogyha mondjuk pár év múlva ez már jobban kiforrik, látszik, hogy mi az, ami a jó irány, akkor lehet nagyobb ütemben is lépéseket tenni. Ugye még annyi megjegyzés, hogy a mostani buszállományhoz képest, hogyha a legöregebb dízelbuszokat modern dízelbuszokra vagy hasonlóra lehet cserélni, az is már hatalmas megtakarítást jelentene a kibocsátásban, tehát hogy önmagában az is egy előrelépés lenne. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban köszönöm szépen a megjegyzéseket. Annyit elárulhatok, hogy pont az előző bizottságülésen is ez felmerült Óbuda kapcsán, hogy ott volt korábban erre elképzelés, pont azért tesszük ezeket a részvételiségi köröket, mint az intézményesített politika terén, mind a társadalomban, hogy ilyen ötletek felmerüljenek, úgyhogy erre nyilván rá lehet erősíteni. Természetesen Budapestenben hatalmas nagy feladat van, ugye a város nagy része az még a régi kor szellemben egyesített víz- és szennyvízelvezetéssel épült ki, ebben hatalmas munkák vannak. Nyilván fel kell mérni, hogy mekkora részét veheti ki a teljes projektnek. Víziközmű esetében nagyon fontosnak látjuk, igen, hogy a főváros tulajdonában lévő közműhálózat megújítása az felgyorsuljon. Nyilván ebben szükségünk lesz forrásokra, mert olyan örökség van közmű tekintetében, mind víziközmű, mind más esetben is, amit ledolgozni önerőből a főváros nem tud, de igyekszünk a legkritikusabb szakaszoknak a kiváltásával foglalkozni. Ebben például most a pesti rakparton ez az úgynevezett szentáp típusú, de ugyanígy Óbudán is van egy ilyen szentáp típusú vezeték, aminek a cseréje, ha minden igaz, akkor a következő években megtörténhet. Ezek kritikusak, mert a korábban tervezethez képest sokkal rosszabb állapotban vannak, ezért fontos. Amit említett, az ólomvezetékek, ugye ezek jellemzően társasházakon belüli, tehát hogy ezt meg kell vizsgálni, hogy mit tud a főváros ebben tenni, mert hogy ez nem a mi infrastruktúránknak a kezelése, de az ügyet azt ismerjük, tehát abszolút köszönöm. És még annyi az épület energetikánál, hogy pont ebből, amit most itt kifogásként hoztam, igyekszünk kilépni, mert nagyon sok feladat van azon túl, hogy a saját intézményeinket és saját cégeinket korszerűsítsük, hogy a lakossági épület energetikába lépjünk előre. Nyilván ezt nehezebb felmérni rögtön az elején olyan szempontból, hogy nem a saját intézményeinkről és épületeinkről van szó, amit jól ismerünk, ezért nyilván kell egy nagyobb rugalmasságot biztosítani, hogy a pontos milyen projektek határozhatóak meg, de hogyha szükséges kiegészíteni, akkor kérem a kollégákat, hogy egészítsék ki a elhangzottakat. Köszönöm.
Csak annyival szeretném kiegészíteni a legelőször elhangzott felvetéshez kapcsolódva, hogy az épületenergetikai fejlesztéseknél plusz az anyagban több helyen is szerepel, hogy ezen a 600-600 milliárd forinton kívül, tehát így igazából ezen a 1/1-es intézkedésen kívül is további 300 milliárd forintot minimálisan szeretne a főváros elérni, hogy a helyreállítási forrásokból erre a célra fel lehessen használni kifejezetten a lakossági épületenergetikai és az ehhez kapcsolódó egyéb korszerűsítési, és itt az ólomvezetékeknek a cseréje is társasházi szinten, tehát ilyen projekt szinten ezek össze is tudnak érni akár, és így megvalósulni. Ebbe a főváros egy ilyen katalizáló szerepet szeretne vállalni, hogyha ebbe a nyilvánnak van intézményi háttere, van az, hogy ezt a forrást milyen módon kerül felhasználásra, elosztásra, továbbosztásra, de ebbe ez az összeg ez külön szerepel, tehát ez a ön által említett keret, ez kifejezetten a fővárosi gazdasági szervezetek tulajdonában lévő gazdasági szervezetek, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanállománynak a korszerűsítésére vonatkozik.
Bakos Bernadett.
Kérdésem és észrevételem az egyik az 1.2-es intézkedésnél, a távfőkörzetek összekötésénél ugye a Galvani híddal már konkrétan számolnak, de ugye ez a fejlesztés, ez úgy látszik, hogy ennek mentén egy jelentős civil ellenállás látszik kibontakozni, és hát szerintem érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy milyen hatása van, hogyha ez a projekt emiatt megcsúszik, vagy esetleg elmarad, tehát nyilván, mivel még nem elkészült projektről van szó, a csúszással egyébként is érdemes kalkulálni, és hogy van-e erre esetleges vészforgatóként, hogy ebben az esetben mi történik. Illetve az 1.3-as intézkedés kapcsán csak a cím tűnt, hogy 18. kerület Ipacsfa utcában gáztöltőállomás létesülne, hogy ez már kifejezetten a Cséri telep hulladéktömörítő kiszolgálására lenne, vagy ez is cél, vagy tehát ezt elsődlegesen az FKL fogja használni, érinti ezt a projektet?
Az első kérdésre válaszolva, ugye nyilván rengeteg bizonytalanság van az életben, mindig arra kell terveznünk, ami éppen az adott pillanatban biztosan tudható. Galvani híd esetében azt tudjuk, hogy a Fővárosi Közfejlesztési Tanács egy élhető galvani koncepciójának a megosztása rából intott. Egyetértek abban, hogy vannak még nyugtalanító részletek, amit érdemes majd kitisztázni, de jelen pillanatban ebből tudunk főzni, tehát ezzel kellett terveznünk. Mivel, hogyha bármilyen más megoldás merül majd fel, akkor az a szükséges módosítókat el kell végezni. Az Ipacsfa utcában pedig akkor kérem a Bernadettnek a segítségét a konkrét válaszra.
Igen, ez már itt van előttem. A gáztöltő telephely fejlesztése. Az Ecseri úti telephely lett itt kiemelve, illetve a 15. kerület valószínű, hogy ez a, igen, a Cséri telepnél megkezdett fejlesztés, de ebben nem, tehát kollégáktól utána járunk és pontosítjuk az információt, mert azért ezt a tervet sokan készítettük, és sok mindenki részt vett benne, tehát ilyen nagyon speciális kérdéseket akkor feljegyezzük. Köszönöm.
Tessék parancsolni.
Köszönöm szépen. Hallani. Az árvízvédelemmel kapcsolatos és a csapadékvízzel kapcsolatos. Ez működik? Jó. Kérdés lenne. A csapadékvíz elvezetés érintett Óbuda nem kis mennyiségben, illetve a setup csöveknek a cseréjére, és nem tudom, hogy be van-e tervezve az integrált fejlesztési programba. A kérdésem a második fele, az pedig arról szólna, hogy az árvízvédelmi rendszer, mint olyan, azzal számolnak-e? Római part fejlesztésével mennyire számolnak be? Van-e ez igazából fektetve, le van-e fektetve ebbe a programba? Illetve az árvízvédelemmel kapcsolatban vannak-e már tervek, elképzelések? Tudnánk-e közösen az önkormányzattal ez ügyben egyeztetni? Mert hát erősen érintettve vagyunk ebbe a kérdésbe. Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm a kérdést. Két ponton is szerepel a római part, egyrészt a zöld felületnek a megújítása, másrészt meg egész konkrétan az árvízvédelemnek az összefüggésében. Előbbire nagyjából 2 milliárd, utóbbire meg 10 milliárd szerepel itt az IFP-n belül.
Ennek kapcsán csak egy technikai vagy eljárás rendít, hogy tervezünk keleti egyeztetéseket, ilyen fórumokat is, tehát nyilván a keleti önkormányzatokat és azok szakértőit, valamint a helyi civileket is bevonjuk a folyamatba. Helyes és jó, hogyha most itt erre rákérdezed, de ugyanezt a beszélgetést le is tudjuk folytatni majd akár a harmadik keletben. Köszönöm.
Egy kiegészítést tennék, tehát azért is szerepel ez a téma gyakorlatilag egy prioritás alatt az árvízvédelem, csapadékvíz, gazdálkodás, kezelés és a zöld területeknek a fejlesztése, mert ez egy ilyen integrált szemlélettel, ahol lehet ezeket egymással összehangoltan, sok esetben a közmű infrastruktúrát zöld megoldásokkal kiváltva vagy kezelve az árvízvédelmi fejlesztésekhez a kapcsolódó zöld felületi fejlesztéseket is elvégezve kívánja a főváros megvalósítani, tehát ezek a projektek ezért a valóságban integrált projektként lesznek megvalósítva. A forrás szerzésnél lehet, hogy szét kell majd adott esetben választani, attól függően, hogy milyen pályázati feltételek mentén lehet majd ezeket benyújtani.
Konkrét kérdésem is egy általánosabb dolog lenne, hogy itt az anyagban láttam, a Huhában terveznek ugye egy turbina cserét. Korábbi években időnként felmerülő kérdés volt a Huha 2-nek a létesítése, akár persze a Huha 1-nek a telephelyén, hogy ez a fajta bővítés vagy fejlesztés akkor lekerült-e a napirendről. Itt voltak alternatív budapesti helyszínek is. A másik és egy kicsit általánosabb dolog, hogy ugye jelenleg ez a szennyvíz helyben történő kezelésének a kérdése vagy problematikája. Ugye nyilván jelenleg még Budapest sem nyilván 100%-os csatornázottsággal rendelkezik, főleg ugye nyilván a külső kerületeket nézve. Jelenleg a fővárosi szabályozási terv, hát finoman fogalmazva, nem priorizálja azt a megoldást, hogy a szennyvízt bármilyen most már azért jó elérhető műszaki megoldásokkal helyben kezeljék, hogy ebben terveznek-e valamilyen szemléletváltást vagy változtatást, hogy esetleg jobban előtérbe tudjon kerülni, mert az én megítélésem szerint hasznosabb a adott esetben a szennyvíznek a helyben történő kezelése, mint feltétlenül kilométerekben csatornákat fektetni. Ez 20 éve biztos nem így volt, de most már ezek már elérhető megoldások. Köszönöm.
Balogh Samu.
Köszönöm. Nyilván ezt vizsgálni kell, hogy milyen léptékben megtérülő ez a megoldás, mert alapvetően nyilván van egy határ, ami alatt ez használható, ami fölött pedig érdemes már gyűjteni, szállítani, és ott egyben kezelni, nyilván városos környezetben alapvetően a második az, ami működik, tehát ez vizsgálandó, hogy mi ez a határa kettő között, de kérem a kollégákat, hogyha ebben van, meg illetve a HUHA kérdést, mert tudjátok válaszolni, akkor ezt tegyétek meg.
Hát a HUHA kettővel kapcsolatban, ugye az ami bekerült ebbe a programba, az a rekonstrukció az egyes intézménnyel kapcsolatban. A HUHA 2 viszont most nem került be, nyilván itt az előzmények is közrejátszottak, tehát itt egy ilyen szakpolitikai, illetve egyéb egyeztetéseket kívánó ügyel állunk szembe, ami még nem nincs abban a fázisban, hogy most ebbe bekerült volna. Itt ezt a szakterületi kollégák fogják tudni jobban ennek az okait elmondani. A másik pedig ez a szennyvíznek a helyben történő kezelése, ez is úgy gondolom, hogy elsősorban ilyen szakpolitikai, szemléletbeli kérdése, ahogy említette, és ehhez kapcsolódó jogszabályi feltételeknek a változtatása, itt elsősorban ilyen projekt központú ez a program, tehát itt azok, amik ráadásul uniós forrásra nagy valószínűséggel, vagy legalábbis a mostani tudásunk szerint egyáltalán lehetőséget ad rá, hogy forrás szerezünk, azok szerepelnek. Tehát ez azt gondolom, hogy más ilyen ágazati stratégiatervezés során érdemes ezekkel a kérdésekkel részletesebben foglalkozni. Köszönöm.
Tudom, hogy ja, igen. Így most jó? Oké. Okay. Tehát a HUHA-ra szeretnék reagálni, hogy azon túl, hogy ez egy nemzeti szabályozási kérdés. Az Európai Unió nem finanszíroz ilyen jellegű projekteket, úgyhogy ebbe az anyagba már csak ezért sem volt értelme bekerülnie. Köszönöm.
Bárkinek bármilyen észrevétel kérdése van még esetleg?
A közlekedéssel kapcsolatban, a fővárosi közlekedéssel kapcsolatban ezzel még tartoztam, a magán és kereskedelmi az 86, igen, meg az összes, hogy így van.
Tehát mind. Oké, akkor mindenkinek igazából.
Ez a legjobb.
Akkor ez az integrált fejlesztési program most a társadalmi egyeztetés szakaszában van. A kérdés az, hogy ez meddig van még ebben a szakaszban, és meddig lehet véleményezni, hogyha ezt valaki megmondaná, és milyen csatornákon lehet eljutatni a kérdéseket, észrevételeket.
Tervezett módon nagyjából március magasságában kívánjuk a végleges anyagot a fővárosi közgyűlés elé terjeszteni. Tegnapi nap volt polgármesterek részére bemutató, ott is jeleztük, hogy a következő hetekben szakmai szinten várjuk a visszajelzéseket, olyan alapvetően a városépítési főosztálynak a kezelésében készült a dokumentumot, várjuk a visszajelzéseket, csak a továbbiakban ennek alapvetően az ITS-nek a társadalmasítási eszközeire építve fogjuk ezt szélesebb körben a budapestiek számára is bemutatni.
Köszönöm szépen. Mivel továbbra is határozatképtelenek vagyunk, ezért a másik két napirendről most nem fogunk szavazni, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.